Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem Rácz Márta, az Akadálymentes és Korlátlan Kultúráért Egyesület tagja, képzőművész, akit köszöntök, szia!
Szia!
És hát mondtam már, hogy a ti egyesületetek elkötelezett abban, hogy a kultúra mindenki számára elérhető, élvezhető és fogyasztható legyen.
Igen.
És ugye itt az audionarrációnak van nagyon-nagyon fontos szerepe, amire ki fogunk térni, viszont szerintem az is egy fontos dolog, hogy te képzőművészként, illetve ilyen értemben audionarrátorként hogyan kerülsz a képbe, vagy olyan emberként, aki ebbe elkötelezett, és nem titok, hogy érintett vagy valamelyest.
Igen. Ezt az előbb mondtam el, tehát hogy gyorsan elmondom, hogy honnan tudod.
És ja, mondtam, igen, hogy... hát nekem a adáson kívül elmondtad velem, megosztottad, de abban maradtunk, hogy ez fontos lehet a hallgatóknak is, hiszen a te történetedhez hozzátartozik.
Igen, és fontos, és ezt el is szoktam mondani akkor is, amikor látássérültekkel találkozom, hogy én pedig hallássérült vagyok. Egy felnőttkori hallássérült, tehát hogy nem így születtem, hanem egy ilyen idegi alapú halláskárosodásom van, hallásvesztésem, ami... tulajdonképpen egy olyan 12 éve kezdődött, 11-12 éve, és nagyjából azzal kezdődött, hogy egyszer csak nem hallottam a csengőt, a bejárati ajtót, tehát hogy ez volt az első olyan, vagy gyerekkoromból azt gondolom, hogy az, hogy nagyon érzékeny volt a fülem, tehát nagyon jó volt a fülem, de érzékeny, tehát hogy nem szerettem az éles, magas hangokat. Nem tudom, hogy ennek van-e különben köze hozzá, de ilyenekre próbálom visszavezetni. Nagyon sokat vizsgáltak engem, nagyon sokat, sok helyen voltam. Romlani valamennyire romlik, egy 6 éve van hallókészülékem, és azóta tudom is, hogy muszáj hordanom, mert nagyon sok tévhit van, szerintem nagyon nem tudják úgy általában az emberek, akik nem érintettek, hogy miről szól a halláskárosodás, egész más, mint amit gondolnak. Tehát, hogy mindenkinek van a fejében egy nagypapa, akihez így mindenki ordibával beszél, hogy nagypapa, és akkor azt gondolom, amikor elmondom valakinek, akkor rögtön elkezdem állt hangon beszélni, és akkor néha szoktam szólni, és azt gondolom, hogy azt gondolják, hogy tiszteletlenül szólok, hogy megkérem őket, hogy ne kiabáljanak, mert nem a hangerő fog nekem segíteni, hanem egy kicsit lassabban, és várják meg, még figyelek rájuk, tehát, hogy igen, segít az, hogyha valakinek látom a száját, de az segít legtöbbet, hogyha megvárja, hogy figyeljek rá, és amikor én már figyelek és koncentrálok, akkor onnantól kezdve megértem, még akkor is, hogyha például nincs bent a készülékem.
De ez azt jelenti, hogy te egész álló nap kell, hogy koncentrálj.
Hát ha érteni akarom, hogy mi folyik körülöttem, hogy igen, de ez abban segít, hogy például nagyon könnyen el tudom engedni a környezeti zajokat. Az azt jelenti, hogy ha munkára koncentrálok, akkor felőlem aztán bármi történhet a háttérben, mert nem figyelek rá, tehát nem hallom, nem értem pontosan, hogy miről beszélgettek, és ezért nem zavar, tehát, hogy én nagyon szépen be tudok csukódni a saját világomba és a saját munkámba.
Pontosan azért, amit most elmondtál, megbeszéltük, hogy egy kicsit kifordított mikrofonnal beszélek én is, hogy lásd a számat, hogyha adott esetben, ugye neked ez egy fontos, vagy biztonság, hogy így jobban látod, de most bent van a hallókészüléked. Ha nincs bent, akkor mennyire, hogyan lehet meghatározni a te halláskárosultságodat?
Ha nincs bent, talán még ha valamennyire bent is van, de ha nincs bent a hallókészülékem, akkor például, és így hagytam már el kulcscsomót, a kulcscsörgést, én nem hallom.
Nem hallod meg.
Tehát a magas hangok teljesen elköszöntek tőlem, aminek vannak érdekes szituációi, tehát madár hangok sincsenek általában. Ennek szoktak lenni ilyen furcsa gépzaj, van olyan ilyen csipogás, tehát ilyen figyelmeztető csipogás, amit ugye én, ha nincs bent semmi, akkor nem hallok, és akkor volt már ilyen kellemetlen szituáció riasztóval, hogy tökre nem hallottam. Hogy nem is feltétlenül, hogy nem hallom, és ez is egy másik egy nagyon érdekes dolga, tulajdonsága a hallássérülésnek, hogy nem feltétlenül tudom térben elhelyezni a hangot. Tehát, hogyha hallom is, hogy megtörtént valami...
Nem tudod, honnan jön?
Nem tudom, honnan jön. Tehát, hogy nekem... pásztáznom kell 360 fokba, hogy megtaláljam, hogy mi a francot hallottam, és például a gyerekeimet szoktam kérdezgetni, hogy ez a hangom úgy honnan jön, mert akkor könnyebb megtalálnom a forrását, ha segítenek, hogy merre induljak. Amúgy így rohadt nehéz.
Mivel te ilyen értelemben nem veled született a te fogyatékosságot, hanem ez egy szerzett, és igen, ahogy kivettem a szavaidból, igazából nincs erre magyarázat, vagy nincs pontos magyarázat, hogy mi történt. Azt gondolom, hogy ezért nem könnyű helyzet elfogadni egy ilyen változást az ember életébe, és biztos 12 év alatt te már tartasz ebben valahol, de hogy emlékszel arra, amikor ez elkezdődött, és kiderült, hogy ezért ez egy folyamat, ami előre halad.
Igen. Emlékszem rá, mert emlékszem, tökre emlékszem, ráadásul egy olyan úgy indult, nagyon sok embernek úgy indul, hogy egy fülzúgással kezdődik, és akkor azzal megy el orvoshoz, hogy mi a franc történik a fülzúgással, vagy miért van. És amikor ez kiderült, akkor emlékszem, hogy mennyire pánikba estem, mert akkor arra gondoltam, hogy ez valami nagyon gyors dolog lesz, és akkor pikpak én elvesztem, tehát hogy így süket leszek. És azért ez a filmekben van lehet így, de hogy a valóságban ez egy nagyon lassú folyamat. Nem megállítani lehet, hanem lassítani lehet, például a hallókészülékkel, igen. És igazából ez a, ahogy a mondás tartja, nem eszik olyan forrónak esetet, hogy nem kell azért megijedni, lehet vele élni, szerintem elég klasszul lehet vele élni, senkinek nem kívánom, de amikor meghallottam, attól ijedtem meg, hogy a zenét nem fogom hallani, plusz ugye akkor már volt gyerekem, és attól estem pánikba, hogy nem fogom érteni, amit ő mond. Nyilván, mert hogy nem fogom hallani a gyerekem hangját, nem fogom hallani, amikor szüksége van rám, stb. Nyilván ennek van egy csomó része, ami áthidalható, tehát hogyha hirtelen megsüketültem volna, és akkor az egész család elmegy egy jelnyelvi tanfolyamra, és megtanul másképpen kommunikálni, tehát hogy még mindig azt gondolom, hogy nem a világ vége, de emlékszem, hogy eleinte nagyon rossz volt, és aztán sokáig nem vettem én sem annyira komolyan, és amikor tovább romlott, akkor rám szóltak, hogy most már tényleg komolyabban kéne vennem, akkor jött el nálam a hallókészülék, és azóta pontosan értem, hogy mi történik, pontosan értem a fontosságát és a súlyát a hallókészülék viselésének, tehát nagyon sok olyan történetet hallom, hogy ó, igen, anyukámnak is van, de ő nem szereti, mert túl hangos, túl hatötörötötörö, rohadt nehéz beállítani, hogy például lehet, hogy a beszédhangot jól hallom, de annyira túlhúzza a környezeti zajokat, mint egy papírlap susogását, meg bolondulok, amikor valaki szóval, amikor rosszul van beállítva, tehát vannak ilyenek, ezért nagyon nehéz beállítani jól, és pont az én fülemnek is olyan furcsa a nem halló része, hogy mint egy ilyen nagyon keskeny sáv, amit nagyon nehezen tud az audiológus is elkapni, hogy pont elég legyen. Tehát, hogy tudom, hogy ez egy nehéz dolog, de az agy az felejt. Tehát, hogyha az agy nem hallja a szavakat, felejt. És mondta az audiológus, vagy itt a fülorgégész, akihez járok, hogy higgyem el, hogy ő pontosan hallja a beszédemen, és szokta hallani másoknak a beszédén, hogy hol tart ebbe a folyamatba, és pontosan érzékelik, hogyha valaki mennyire rosszul hall. Mert a ilyen kásás,
igen,
rosszá válik a beszéde.
Igen.
És én ezért szoktam...
Erre akartam egyébként kitérni, de mondd csak tovább.
Igen, hogy én nem vagyok egy ilyen... Nem szeretnék a hallás profétája lenni, de hogy akinek van ilyen problémája, vagy családjában érintett valaki, akkor azoknak szoktam mondani, hogy légy szíves, mondják el neki, hogy van segítség, és hogy vegye komolyan, mert nagyon rossz, amikor az ember így szűkül be.
Becsukódnak, igen, és egy csomó lehetőség, egy csomó olyan dolog, ami hozzátartozik az élethez, és egyszer csak nincs. És te is, ahogy mondod, hogy nem a világ vége is lehet vele élni, de ugyanakkor azért, ahogy beszéltél róla, az érzelmi érintettség abszolút érezhető volt, hiszen persze, hát ez egy megváltozott élethelyzet, az jó, hogy pozitívan próbálod felfogni, az jó, hogy megteszel mindent, amit ebben a témában meg kell tenni. Annak idején még nagyon régen a hallókészülékek kapcsán egyszer csináltam egy interjút, és pont az volt a lényege, hogy egy kicsit népszerűsítsük mondjuk a gyerekeknél, akik ugye kifejezetten idegenkednek tőle. Tehát, hogy ez olyan, mint a mikorunkban a fogszabályzó, hogy ez ciki, hogy ez rossz, hogy ez fáj, hogy ez nem tudom, és hogy a hallókészüléknek a jelentőségéről, arról, hogy egyébként ez is rengeteget változik, nagyon fejlődik igen. ez a terület, és igen, valóban talán a beállítás nehéz, de ha megvan, akkor azért mégiscsak teljes értékű életet lehet élni, de én ezt látom idősebb embereknél, nekem a nagypapám, ő nagyon komolyan halláskárosult volt, és hát időskorára, tehát 94 évesen ment el, addigra már teljesen semmit sem hallott, már készülékkel sem. És az utolsó egy-két évben ez nagyon nehéz volt, a kommunikáció és az ő beszédén. Tehát ott volt az, ahol egyszer csak éreztem, hogy nem értem, mit mond, és azt gondoltam, hogy valószínűleg azért, mert már nincsen kontroll.
Igen.
Tehát, hogy nem ő tudja úgy formálni a szavakat. Szóval nagyon sok összetevős ez a dolog, de az nagyon fontos szerintem is azt hangsúlyozni, hogy van megoldás.
Van. Vanni van, meg én is azt gondolom különben, és ezt nem sikerült még visszakövetni, hogy mi a franciák kezeljük a halláskárosodást ilyen furcsa tabuként, mert én azt gondolom, hogy valahogy akként kezeljük, tehát, hogy hú, a hallókészülék, akkor, és akkor ezért mondom, hogy mindenkinek bevillan egy ilyen öreg bácsi, akihez ordibálni kell, és hát a reklámokban, az összes ilyen prospektuson, a hallókészülék prospektusokon én idős emberek vannak.
Hát, szerintem biztos benne van az, hogy azt képzeled, hogy nem uralod a világot, ugye, hiszen nem hallasz mindent, ami körülötted zajlik, hogy kitett vagy. Én szerintem, hát ez egy érzékszervnek az elveszítése. Tehát én most csak tippelek, hogy mi zajlódik, vagy miért ilyen ez a tabusítása ennek az egésznek. Hát kiesik egy érzékszerv, ami által kiszolgáltatottá válhat.
Igen.
Tehát ahogy te is mondod, igen. hogy a gyerekedet kell megkérdezni. Ahogy mondod, nem akarom dramatizálni, de azt, hogy nem hallod a madárcsicsergést, az azért...
A szívás, igen.
Hát, szóval, hogy ez nehéz lehet, igen.
Igen. Az előbb. Ja, amikor, ja igen, a COVID kapcsán, tehát hogy nekem a COVID igazából csak arról szólt, hogy az emberek maszkban járnak, és rohadtul nem értem,
nem
hogy mit
semmit.
Mondanak.
Aha, igen. Igen.
Ez rémes volt, és én állandóan visszakérdezgettem, hogy elnézést, nem értem. És akkor konkrétan boltba is állandóan kellett szólnom, hogy elnézést, nem értem, hallássérült vagyok, és még akkor is volt, hogy forgatták a szemüket, tehát így, ez nagyon rossz volt.
Ó, igen, most, hogy mondod, hát igazából az hallóként is állandóan figyelni, hogy mit, tehát, hogy az mindenkinek nehezített terep volt, de a ti esetetekben az akkor gyakorlatilag teljesen.
Az nagyon rossz volt, igen.
Aha.
Igen. Szóval, hogy volt már olyan, hogy mondtam, hogy például orvosnál, hogy ott még tovább kellett hordani a maszkot, és
persze.
akkor mondtam neki, hogy én fennhagyom a sajátomat, de megkérhetem, hogy ő lejjebb húzza az övét, mert nem értem, amit mond. Általában nagyon kedvesek voltak, tehát pont egy ilyen orvosi szituációban ők nagyon kedvesek voltak, és akkor így azonnal levették, tehát, hogy ment a maszkot. Tehát én nagyon sok jóval találkozom, de mondom, pont a COVID kapcsán ez volt, hogy boltba egy csomó ilyen szemforgatós reakciót kaptam.
Persze. Persze, hát hiszen hosszan senki nem tudta, hogy mi van, mindenki félt.
Igen.
És hogyha bent van a készüléked, akkor mennyire hallasz? Ugye most bent van, igazából nem ülünk egymáshoz közel. Én remélem, hogy nem ordibálok,
nem.
De próbálok artikulálni, meg próbálom, igen. hogy lásd a számat.
Hát ez könnyű, mert a rádióban általában olyan emberek dolgoznak, akik szépen beszélnek, tehát hogy így könnyű. Így könnyű.
Oké, de ez az, hogy most olvasol valamennyit, de mennyit hallasz?
Szerintem hallak akkor is, ha nem nézem a szádat.
Aha, jó. Az jó.
Az csak egy ilyen biztonságot jelent nekem, hogyha nézem.
És ez, hogy megtanultál szájról olvasni, ezt a helyzet hozta, vagy erre is van valamilyen speciális lehetőség, tanítanak rá?
A gyerekeim szoktak ezzel szintén szórakozni, hogy olvassam le valakinek a száját, és azért annyira nem vagyok jó, hogy így valaki tudja olvasok.
Ja, hogy így valaki beszélget, és azt, hogy anya mit mond.
Igen.
Ó, menő. Próbálják kihasználni az előnyeit a dolognak.
Na, ennyire nem vagyok jó, tehát senki se féljen, hogyha a metrón nagyon figyelem, akkor nem fogom érteni. De hogy persze a helyzet kapcsán tanultam meg, amennyire tudom, tehát hogy sok mindent le tudok így venni.
Tehát ez egyszerűen csak figyeltél.
Igen.
És a jelnyelv?
A jelnyelvet még nem kezdtem el, azt gondolom, hogy majd lesz egy pont, ahol meg fogom tanulni, mert egyrészt egyrészt azt gondolom, hogy nem tudom, hogy oda fogok-e érni, de valószínűleg oda fogok érni, tehát hogy nem akarok úgy odaérni, hogy akkor kelljen kapkodnom, hanem hogy szeretnék úgy odaérni, hogy akkor már biztos vagyok benne, hogy tudok úgy is kommunikálni.
Mennyire hallod magadat belül? Tehát ahogy te beszélsz, mennyire hallod azt, amit mondasz. Arra akarok kitérni, hogy ahogy csökken a hallás, szerinted előfordulhat-e, hogy az ember már azért nem beszél, mert én például ezt a nagypapámnál láttam, de hát ő egy idős ember, meg ugye ott azért volt ennek egy, tehát ott egy nagyon fontos pozíció volt, ahonnantól ő nem hallott, és onnantól ugye teljes megsüketülés volt, tehát nem ilyen, mint a tied. És egy ponton túl azt vettem észre, hogy inkább már nem beszél. Ha nem, akkor már ír, inkább leveleztünk.
Ó, én is szeretek levelezni. Uh-huh. Szóval én is sokkal biztosabb vagyok írásban.
Tehát, hogy
telefonban utálok telefonálni, szuper rossz vagyok telefonálásban, és hát mindenki, jó. Aki szeret, az tudja, hogy létszíne ne telefonáljunk. Uh-huh. Végtelen hosszan tudok csetelni, és nem azért, mert egy ilyen tini vagyok, aki szereti nyomkodni a telefont, hanem az biztos, hogy értem. Uh-huh. És például én csak úgy nézek tévét, és ez a streaming szolgáltatók leborulok a lábuk elé, hogy feliratta. Tehát, hogy sima tévét én nem... Akkor már én is olyan lennék, mint a tényleg a reklámokban az idősek, hogy felhangosítom a gyerekeimnek, túl hangos, nekem még mindig nem érthető, tehát hogy az egy ilyen végtelen konfliktusforrás lenne, de felirattal parádés.
Igen, ez nagy áldás, de szóval akkor te belül hallod, mert még, hallom, még igen. Én még erre igen. Ezen pörgök ja, egy igen, kicsit, igen. Hogy neked a kontrollod milyen?
Én még hallom magam, de azt is éreztem, amikor rám szólt a fülorgégész, hogy hallatszik a beszédemen, és akkor utána sokat figyeltem, és akkor én is azt éreztem, hogy igaza van, hallatszik, és ő is azt mondott egy pár dolgot, hogy hogyan tudom...
Igen, hogy gyakorolni tudsz, nem? Tehát szinten igen. Tudod tartani. Erre vagyok kíváncsi, csak lehet, hogy esetlenül kérdeztem,
ja, igen. És ez
hogy
volt,
ahogy
és
mész mondta... előre a folyamatban, nem történik-e meg az, hogy ahogy a beszéded egyébként lehet, hogy egy kicsit rosszabb, akkor azt téged az irányba visz, hogy szégyelled, és nem beszélsz, vagy lehet-e gyakorolni, lehet-e szinten tartani?
Lehet gyakorolni. Például azt javasoltam, hogy nekem kéznél, vagy kézhez áll, hogy olvassak fel a gyerekeknek. És hát úgyis ezt csináltam, és akkor egy kicsit úgy voltam szisztematikusabb, hogy nem biztos, hogy ők kérték, hogy olvassak, de akkor én jöttem azzal, hogy akkor most esti mese, és akkor én az az esti mesés vagyok, aki nem fantáziából tolja az esti mesét, hanem felolvassa az esti mesét, és részben azért, mert hogy én szeretem a kötött.
Esetleg tudom javasolni, hogy próbálkozz náluk majd a kötelező olvasmányok felolvasásával, biztos fogják értékelni.
Igen.
Na, innen fogjuk folytatni, jó? A beszélgetést. Okay. Vendégemmel Rácz Mártával, maradjatok ti is. Egyébként oda fogunk kitérni, hogy az audionarrációnak mekkora jelentősége van, hogy hogyan tudtok ti, a ti egyesületetek, az AKKU Egyesület, hogyan tudtok segíteni látás-hallássérülteknek abba, hogy különböző kulturális eseményeket elérjenek, élvezhessék. Szóval zene után jövünk.